Bár a legnagyobb súlyú járműgyártás 4,6%-kal bővült augusztusban éves szinten, így is 5,3%-kal esett vissza a teljes hazaipar. A Trend FM által megkérdezett szakértő szerint a járműgyártás és a villamos energiaipar bővülése már előszele annak, hogy folyamatosan bővül idehaza egyébként az akkumulátorgyártó kapacitás. A magyar és a teljes Európai Unió gazdasága még mindig küszködik, és az év hátralévő részében sem várható feltámadást, tette hozzá az Unika vagyonkezelési vezetője, Daróczi Andort kérdeztem.
Úgy tűnik, hogyha visszanézzük az idősorokat, akkor az idei évben csak januárban volt némi növekedés az iparban, egyébként augusztusban is mérsékeltebben teljesített az ipar tavalyhoz képest, és hát nem csak éves szinten, hanem havi szinten is. Egyrészt ezt mivel magyarázod, hogy látod, másrészt ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy továbbra is recesszióban van a magyar gazdaság?
Hát ami a havi szintű visszaesést illeti júliusról augusztusra, ez alapvetően inkább élhetően a szezonális gyárbezárásokkal hozható összefüggésbe. Jellemzően ilyenkor a legtöbb termelő szektorban alacsonyabb intenzitással folyik a termelés, műszakokat zárnak be, de van, ahol 2-3 hetes leállás is megfigyelhető augusztusban, tehát ez önmagában nem meglepő, ez a fajta rövidtávú szezonalitás. Az viszont biztos, hogy a tavalyi év viszonylag jelentős emelkedéséhez képest már jelentős a visszaesés, és úgy tűnik, hogy egyelőre még egyértelmű jelei nem látszanak annak, hogy jelentősebb fordulat következne be az ipari termelés volumen kibocsátásában. Egy-két alszektor van, ami a többiekhez képest jobban teljesít talán, de általánosságban elmondható, hogy a belföldi ipari termelés, tehát a belföldön történő ipari termelésben volt nagyon jelentős visszaesés a tavalyi évhez képest.
Ez tulajdonképpen azzal is magyarázható, hogy az európai piacok sem túl jók?
Alapvetően igen, és hát ugye nem szabad elfelejteni, hogy a tavaly elszálló energiaáraknak a negatív hatása az idei évre, az idei év egészére még jelentősen áthúzódó hatást gyakorol, hiszen az ipari szereplők jellemzően egyéves szerződéseket kötnek előre, és azok az ipari szereplők, akik tavalyi év második fél évében évvége felé rögzítették be az energiaáraikat, azok meglehetősen be vannak szorítva egészen addig, amíg ezek az egyéves szerződések kifutnak.
Amit kiemelt egyébként a statisztikai hivatal is az adatsorban, hogy a feldolgozóiparon belül a járműgyártás a kivétel, ami emelkedik, most sem túl sokkal, de azért 1,1%-kal, illetve a villamos berendezés gyártás is bővül. Ez a két szektor akkor fogalmazunk úgy, hogy válságálló, vagy pedig pont most vannak azok a nagy ipari átállások, akár például az elektromos meghajtás autógyártására, ami érződik?
Alapvetően azt lehetne mondani, hogy azért a járműgyártás növekedése az mindenképpen örvendetes abban az értelemben, hogy egyrészt az alszektorok közül a legnagyobb súlya majdnem 25%-kal. Másik oldalról viszont ez a növekedés, én inkább azt mondanám, hogy valószínűleg az elmúlt egy-két év beszállítói láncaiban tapasztalható fennakadások feloldódásának köszönhető, tehát nem feltétlenül addicionális keresletnek. Nincs jó állapotban egyébként az európai gazdaság sem, tehát Németországban is a fél évvel ezelőtti helyzethez képest most már inkább recessziót jósolnak az egész évet illetően, tehát alapvetően nem a kereslet hajtja fölfelé az exportot. Viszont ez kétségtelen, hogy amire utaltál, a villamos berendezés gyártás és hát ezen belül természetesen az akkumulátorgyártás az, ami nagyon jelentősen fölfelé húzzák az alszektornak a teljesítményét. Itt bő másfél-két év alatt több mint 2,5-szeresére nőtt ennek az alszektornak a kibocsátása, bár így is még csak nagyjából 10% a teljes iparon belül. De az látszik, hogy itt, ahogy az akkumulátorgyárak termőre fordulnak, ezeknek kibocsátása megindul, és ezekre a jelen pillanatban külföldön továbbra is azért elég jelentős kereslet van.
Említettük többször is, hogy Európa, az európai gazdaság sincs túl jó helyzetben, a magas energiárak még éreztetik hatásuk. Érezteti ez mondjuk oly módon is, hogy a vegyipar nagyon alacsony üzemfokon megy. Itt például a műtrágyagyártást emlegetik sokszor, ami úgy tűnik, hogy Magyarországon is talán épp hogy pistákol, bár nem követtem figyelemmel, hogy az egyik legnagyobb műtrágyagyárunkkal most mi a helyzet, de hát Európában is lehet hallani, hogy a nagy vegyipari gyárak vagy Amerikába mentek át, vagy pedig részlegesen, vagy teljesen szüneteltetik az üzemeltetést.
Alapvetően az elmondható erről az alszektorról, hogy nagyon erősen energiaintenzív tevékenység, és itt egyáltalán nem mindegy, hogy a betáplált energiának az ára honnan érkezik, és milyen áron. Tehát a magyar műtrágyagyártásban az idén is volt több hetes hónapos állás, amiatt, mert olyan magasak voltak az elérhető piaci energiárak, amik nem tették rendtávol is a működtetést. Ez az egyik tényező, a másik meg az orosz-ukrán háborúnak a globális vegyianyag, illetve műtrágya piacára gyakorolt hatásánál azt érdemes mérlegelni, hogy Oroszország ezekben az alszektorokban nagyon jelentős exportőr volt hagyományosan az elmúlt években, évtizedekben, és most a szankciók miatt ezek az orosz árak nem nagyon tudnak eljutni a világpiacra. Tehát létezik egyfajta többletkereslet vagy kínálat kiesés a piacokon, ami alapvetően árfelhajtó hatású lenne. A másik oldalról pedig viszont az input költségek, tehát az energiáraknak az elszállása az nagyon fölnyomta az előállítási költségeket. Tehát ezeknek a piaci zavaroknak kezelése miatt van az, hogy alapvetően mindegyik szereplő meglehetősen óvatos, és ez egyébként a magyar termelésen, illetve a magyar ipari kibocsátásnak ebbe az alszektorába is érezteti hatása.
Valamest most emelkedtek újra a földgázárak, de hát messze nem ott tartanak, hál' Istennek, mint tavaly ilyenkor. Az, hogy jóval alacsonyabb a földgázár, és az, hogy mérséklődik az infláció, hogyha lassan, de fokozatosan, de egyébként mérséklődik, ez önmagában elegendő lehet jövőre az ipar talpra állására, mondjuk idehaza?
Nehéz ilyen jóslásokba bocsátkozni, de hogyha úgy fogalmazok, hogyha azok az árak lesznek a következő egy-két évben, amilyen árakat most lehet látni a képernyő monitorján, akkor én alapvetően azt mondanám, hogy igen, bár a földgáznak a mostani világpiaci ára a 3-4 évvel ezelőttihez képest még így is jelentős 2-3-szorosának mondható, de az egy évvel ezelőtti szintnek már mindenképpen a töredéke. Tehát én azt gondolom, hogy a jelenlegi világpiaci földgázárakhoz a globális világgazdaság már többé-kevésbé alkalmazkodott, és ez beépült alapvetően az árakba. Tehát ebben az értelemben, hogy ez a fajta jelenlegi szinteken valami fajta stabilitás ráállna a földgázárában, akkor én azt gondolom, hogy ez mindenképpen pozitív lenne a következő egy-két év.
Daróczi Andort, az Unica vagyonkezelési vezetőjét hallották. Magas hozam mellett nagy volt az érdeklődés az MBH Bank első nemzetközi kötvénye iránt. A hitelintézet egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgatóhelyettese azt mondta, hogy az MBH újonnan felállított 1,5 milliárd eurós kötvényprogramjának keretében eredetileg 300 millió eurós kibocsátási volumenre tervezett tranzakciójára összesen 600 millió eurónyi ajánlat érkezett. Az MBH Bank ebből végül 350 millió eurót fogadott el. Szabó Levente kiemelte, hogy az ajánlatok több mint fele nemzetközi tőkepiaci szereplőktől érkezett. Lakatos László kérdezte.
A hírek szerint rendkívüli érdeklődést mutattak a befektetők az MBH első nemzetközi MNL képes kötvénye iránt. Először is mitől MNL képes egy kötvény, és miért fontos ez?
Az MREL kötvény, ez egy senior preferred kötvény. A mi MREL kötvényünk egy 4 éves futamidejű kötvény, ami 3 év után visszaívható, és alapvetően az Európai Központi Banknak a szabályozása alapján, amit nyilvánvalóan a hazai nemzeti bank is átvett, minden banknak kötelessége bizonyos mennyiségű ilyen típusú senior nem elsőségi kötvényt kibocsátani. Mi is elindítottuk ezt a kötvényprogramunkat. Összességében egyébként egy 1,5 milliárd eurós kötvényprogramot hívtunk életre és indítottunk el, és ennek a keretében bocsátottunk ki sikeresen 350 millió euró összmértékű kötvényt.
Miért érdemes ilyen típusú kötvényekbe fektetni?
Azt gondolom, hogy a közel kétszeres túljegyzés azt mutatja, hogy ennek az instrumentumnak, az MBH Banknak ezen kötvényének kockázata és a hozama abszolút pariban volt egymással.
Mennyire volt túljegyezve?
A 4 éves futamidő 3 év után visszahívható kötvényre mi 8,625%-os hozamot fizettünk, illetve ez volt a végső hozam, ami mellett a közel 600 millió eurós össznévértekből 350 milliós ajánlatot fogadtunk el. Azért ez mindenképpen egy pozitív jel, hogy az első ilyen nemzetközi kötvénykibocsátásunk sikeres volt. Az külön pozitív, hogy ugye 300 milliót terveztünk, 600 millió euró ajánlat jött körülbelül 70 befektetőtől. A befektetőknek több mint a fele egyébként külföldi befektető volt, kevesebb mint a fele pedig hazai befektető volt, és akkor úgy döntöttünk, hogy a közel 600 millió ajánlatból bár 300 millió kibocsátást terveztünk, mégis 350 millió eurót elfogadunk.
Nagyon szórtak az ajánlatok?
Nyilván ennek van egy folyamata, és a folyamatnak ennek a szakaszában már egy sávban mozognak az ajánlatok, tehát nem szórtak nagyon az ajánlatok, és ez úgy zajlik, hogy elindul úgymond az ajánlati könyvnek az építése, ami ugye óráról órára egyre több ajánlatot bír, és aztán amikor látszik már, hogy túljegyzés van, sőt egy jelentős túljegyzés van, mint a jelen esetünkben is, akkor ugye a drágább ajánlatok elkezdenek kiesni belőle, és így jön ki a végső, mi esetünkben 8,625-ös ár.
Elsősorban az intézményi befektetők, nekik szólt ez az ajánlat, vagy bárkinek?
Nem, mert ez alapvetően az intézményi befektetőknek szólt, és én azt gondolom, hogy az is nagyon pozitív, hogy közel 70 befektető élt ezzel a lehetőséggel, és vásárolta a kötvényünkből, fektetett be a kötvényünkbe, ami azért azt mutatja, hogy nem csak összegében volt nagy az érdeklődés, hanem sokan is érdeklődtek a mi instrumentumunk iránt.
Ezek szerint itthonról a versenytársak is érdeklődtek?
Ez természetes, ez a hazai tőkepiacon is, egyébként tehát a nemzetközi tőkepiacon is, az egymás instrumentumai adott esetben kötvényei iránt is ugyanúgy érdeklődnek a versenytársak, függetlenül attól, hogy ott azon a piacon versenytársak vagy sem. Hogyha a megfelelő kockázathoz megfelelő hozam párosul, akkor érdemes befektetni, és így a hazai akár versenytársak, akár egyéb más intézményi befektetők is éltek ezzel a lehetőséggel, ugyanúgy, mint külföldön.
Gondolom, hogy figyelik a nemzetközi piacot. A többi piacon lezajlott hasonló kötvény kibocsátáshoz képest mennyire tartja ezt a hozamot egy sikeres végeredménynek, hiszen azért önöknek ezt ki kell a végén fizetni.
Én ezt reális hozamnak tartom, több oknál fogva. Az egyik, hogy nekünk ez volt az első nemzetközi tőkepiacon történő megmérettetésünk, ugye mint MBH bank, aminek azt gondolom, hogy minden feltételrendszerének megfeleltünk, különben nem lett volna sikeres ez a kötvénykibocsátás, és a mi jelenlegi kockázatunkat így árazta be a piac, és ez egy teljesen fair ár, jelen esetben. Ugye a másik, ami befolyásolja az árat, az az adott tőkepiaci környezet, ami nyilván napról napra, hétről hétre változik, ráadásul eléggé volatilisan változik most is. Lásd esetleg egy háborús környezet, bármilyen típusú turbulencia, ha ezeket a piacokat adott esetben be is tudja fagyasztani átmenetileg, nem jönnek ki kötvénnyel, kevesebb kötvénnyel jönnek ki, és mi ebben a környezetben is én azt gondolom, hogy megtaláltuk azt a megfelelő ablakot, amikor sikeresen tudtuk egy elfogadható hozammal menedzselni a kötvénykibocsátásunkat.
Ugye ez egy euró kötvény, az nyilvános, hogy ezt önök mire fogják fordítani?
Igen, ez egy euró kötvény, és hát általános vállalatfinanszírozás tulajdonképpen ennek a hivatalos célja. Ez természetesen a mi normál működésünket, normál hitelezésünket refinanszírozza. Ez egy olyan forrás, ami lehetőséget teremt adott esetben hát euró hiteleknek a mind lakossági ágon, mind pedig vállalati ágon folyósítására, illetve kiadására.
Hogy néz ki most a hitelpiac? Egyáltalán lakossági hitelezés van-e még? A hírek szerint nem nagyon akar senki hitelt fölvenni.
Hát azt gondolom, hogy vegyes a kép. Igen, az igaz, hogy mind a lakossági, mind a vállalati hitelkereslet az elmúlt időszakban jelentősen csökkent. Ugye a lakosságnál a devizában történő hitelfelvétel minimális, tehát ott a forint hitelek dominálnak, és a forint hiteleknek a még mindig viszonylag magas kamata, ugye itt a bubor 12 és 13 százalék között mozog mai napon is, ennek még mindig viszonylag magas a kamata, és ez nyilvánvalóan a hitelfelvételi kedvet nem támogatja. Azért itt el kell mondani, hogy ugye a 8,5%-os maximált jelzáloghitel programhoz mi is önkéntesen csatlakoztunk, és van ilyen termékünk, sőt, még ennél kedvezőbb termékünk is van, és azért ez iránt már mutatkozik némi kereslet, és én azt gondolom, hogy a kamatszintek csökkenni fognak, egyre inkább a lakosság oldalról meg fog indulni a jelzáloghitelek iránti érdeklődés. Szerintem ez a jövő év első, második negyedévében fog igazán lendületet kapni. A vállalati oldalon azt látjuk, hogy nyilván akinek van természetes fedezettsége, tehát export adott esetben euró árbevétele, ő euró hiteleket is fel tud venni, ezek azért voltak. Vannak kamat támogatott hitelek is, lásd Baross Gábor hitelprogram, Széchenyi kártya hitelprogram, ezek alapvetően domináltak az idei évben. A forint hitelek tekintetében azért forgóeszköz hiteleket igényeltek az ügyfeleink, beruházási hiteleket kevésbé, és itt is azt gondolom, hogy amikor a jegybanki alapkamat, és ebből fakadóan majd a bubor is lejön 10% alá, sőt, hogyha már a hitel marzsal együtt olyan 10% körüli kamatszintek fognak tudni kialakulni, akkor szerintem az elhalasztott beruházásokat a vállalkozások egyre inkább meg fogják valósítani, és egyre inkább ezeken az előbb említett kamatszinteken már forint hiteleket is fognak igényelni.
Tulajdonképpen ezzel a hozamszinttel, amivel sikerült ezt a kötvényt kibocsátani. Ez itt a kamatokhoz képest mennyire mondható kedvezőnek, hiszen euróban ez azt jelenti, hogy akkor 10% fölött kell adni a hiteleket.
Azért ez az eszköz, ez egy óriási euróforrás tömegnek egy része. Tehát ez nem determinálja a mi euróforrás költségünket, csak az egyik eleme az euróforrásainknak. Tehát az átlag költsége az euróforrásainknak jóval ez alatt van. Tehát ilyen szemszögből ez nem befolyásolja, hogy mi milyen szinten tudunk euróhiteleket adni. A másik, hogy ugye ez egy MREL kötvény, mint ahogy kezdtük a beszélgetést, ez egy speciális eszköz, ami azért valamennyire más kockázatot mutat, mint egy sima vállalati kötvény, és ez nyilvánvalóan tükrözi az árat is.
Szabó Leventét hallották, az MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató helyettesét. 6 óra 56 perc van, 4 perc múlva 7 órakor mondjuk el a legfrissebb híreket.